Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit újra a második előadásunkon, aminek a témája, hogy lesz-e még valaha is normális az életem. Az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy hogy érint bennünket a stressz, és hogyan mondhatunk nemet a stresszre. Ki az, aki emlékszik arra, hogy hogyan lehet nemet mondani a stresszre? Három betűből áll ez a kis szócska, hogy nem. Mi volt ez a három? Segítsünk azoknak, akik most kapcsolódtak be. Az N az mi volt? A nyitottság, az N a nyitottság, vagyis figyeljünk a testünkre, figyeljünk a visszajelzésekre a szervezetünkből, hogy hol szól nekünk a testünk, a szervezetünk, hogy gond van, vigyázz magadra, mert most már túlléptél egy határt, és ez egészségtelen úton jársz, és belebetegedhetsz a stresszbe. A második az E. Egyensúly, így van, az egyensúly, a mértékletesség, minden területen megtalálni az egyensúlyt, a pihenésben egyensúlyt megtalálni, a sportban egyensúlyt megtalálni, a helyes táplálkozásban, a második az E, az egyensúly, és a harmadik az M, ki emlékszik rá? Ez volt talán a leghangsúlyosabb pedig. Mérlegelés vagy meghozott döntés. Dönteni amellett, hogy változtatok az életvitelemen, az életmódomon, és azon az úton járok, hogy az egészségem megóvjam az ártalmas, káros stressztől. Így van, köszönöm szépen, hogy ilyen aktívan hozzászóltak, és akkor a mai témába bekapcsolódnánk. Ma arról beszélnénk, hogyan lehet a stressz felett úgy győzni, hogy az a legkönnyedebben történjen. Lesz témánk ma a nevetés, a felszabadult nevetés. Lesz témánk ma az egészséges életmód 8 alapelve, mint a táplálkozás, a testgyakorlás, a víz külső és belső használata, a napfénynek a gyógyító ereje, a mértékletesség, ami az egyensúlyról szól, a levegő, a friss levegő, mint gyógyító erő, hogy ha nagyon feszültek vagyunk, olyan jól esik egy mély levegőt venni, és akkor talán kicsit könnyebben elviseljük, túl tudunk lenni rajta. A nyugalom, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom. A nevetés a legjobb orvosság. Erről fogunk többet szólni az előadás elején, tehát a derűs pozitív gondolatok értékéről. Szó esik majd egy nehezebb témáról, egy kicsit tudományosabb témáról, a stressz történetét fogjuk áttekinteni. Beszélünk az adaptációs energiáról, hogy mi is ez. Beszélünk a legveszélyesebb stresszorokról is, amik bennünket érnek, ez a három stressz terület, ami megterhelhet minket, a jövő sokról, és a stressz kiváltó leggyakoribb okokról, hogy vajon az apró cseprő mindennapi gondok jelentenek nagyobb stresszt, vagy a nagy események, amik érnek bennünket, vajon melyik az, ami nagyobb stresszt vált ki az életünkben. Lépjünk akkor tovább. Norman Cousins írónak egy bestseller könyve jelent meg, az a címe, hogy egy betegség anatómiája. Nagyon ajánlom, hogyha könyvtárból be tudják szerezni. Ez az író nagyon beteg lett, kórházba került, és azt mondták, hogy 1 az 500-hoz az esélye, hogy meggyógyul. És akkor eszébe jutott a régi bölcs mondás, hogy a nevetés a legjobb orvosság. És ő elhatározta, hogy minden nap keres valami olyan dolgot, amin jól kineveti magát, amin hahotázik, amin a rekeszizom rendesen megmozgatódik, hogy az egész szervezetét átjárja a nevetés, a kacagás, és naponta csak 10 perc ilyen igazi, kiadós nevetés egyszer csak a laboratóriumi eredményeiben is megmutatkozott, a gyógyulás felé közelebb jutott. Megfigyelhettük azt, hogy az aggodalom, a feszültség beteggé tesz. Ezt nagyon sokszor látjuk, hogy így igaz, belebetegszünk a feszültségbe, az aggodalomba, hogyha olyan terhek vannak rajtunk, hogy aggasztanak. Ezzel szemben a jó, a pozitív gondolatok és a nevetés gyógyulásunkra szolgál. Lépjünk egyet, Gyuri. Norman Cousins laboratóriumi vizsgálatai azt mutatták, hogy a nevetés felszabadítja az úgynevezett endorfinokat, és most a munkafüzetünket ki tudjuk nyitni, és a munkafüzetünk harmadik oldalán beírhatjuk először is ezt a bölcs mondást, hogy a nevetés a legjobb orvosság. A munkafüzetünknek a harmadik oldalán, rögtön az első hasár tetején találjuk, hogy a nevetés a legjobb orvosság. Ezután pedig írjuk be azt, hogy Cousins és orvosai megdöbbenve tapasztalták, hogy a nevetés nem csak a fájdalmakon enyhített, de a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő. Tehát, hogy a laboratórium eredményekben is változást idézett elő. A kétségbeesett viselkedés és az elhagyatottság érzése az immunrendszert legyengíti, és gyakorlatilag védtelenné teszi a betegségek támadásaival szemben. A nevetésnek pedig fájdalomcsillapító hatása van. Ezt laboreredmények is bizonyították. Itt van egy nagyon szép gondolat, a legbölcsebb embertől, akit úgy hívtak, hogy bölcs Salamon, példabeszédek könyvében ezt mondta, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki csontrákban szenvedett, és azt mondta, hogy az ő életét az jellemezte, hogy állandóan kesergett. Semmi nem volt jó, soha nem látta a rózsákon a virágot, csak mindig a töviseket, hogy mi nem jó az életben, milyen sebek érik, milyen nehézségek, minden mindig a rossz oldaláról mutatkozott meg előtte. Egy kimondottan pesszimista ember volt, és azt mondja, nézd meg a csontjaimra ment. A csontbetegség, a csontrák, azt mondja, szerinte innen ered, hogy állandóan csak a kesergés volt az életemben, ami az előtérbe került. Ezzel szemben a vidám elme jó orvosságú szolgál, gyógyító ereje van, és ezt már több mint 3000 éve leírta valaki, aki talán tényleg ezt mondhatjuk, a legbölcsebb ember volt. Akkor most van egy lehetőségünk arra, hogy felszabadítsuk a bennünk levő endorfinokat, és egy jót nevessünk egy kis filmen. Köszönöm szépen. Tehát ott tartottunk a munkafüzetünkben, hogy Cousins és orvosai megfigyelték, hogy a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő, az, hogy sokat nevetett. Egy bölcs mondást találtunk Marcus Aureliustól, aki ezt mondta, az életünk olyan, amilyenné a gondolataink teszik. A gondolataink a meghatározók. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek pár tíz évvel ezelőtt Amerikában. Megvizsgálták Amerika 100 éveseit, és szerették volna tudni, hogy mi a hosszú élet titka. Vajon a genetika, az öröklődés, hogy eleve jó genetikája van? vagy egy jól összeállított diéta, vagy egy sport, egy mozgásprogram, egy helyesen összeállított mozgásprogram, mi lehet a közös Amerika 100 éveseiben? Nem kis meglepetésre azt figyelték meg, hogy a jókedvű, megelégedett gondolkodás vezet a hosszú életre. A jókedvű elégedettség, a hosszú élet titka. Most azt hiszem, sokat tanultunk, hogy hogyan élhetünk hosszabban, hiszen nem véletlen jöttünk el erre a stressz tanfolyamra. Mi is szeretnénk egészségesen és hosszú ideig élni. Már tudjuk a titkát, a jókedvű, megelégedett, elégedett gondolkodás segít ebben. És ezt be is tudjuk ugyancsak írni a munkafüzetben, hogy a jókedvű, elégedett gondolkodás a hosszú élet titka. Az Új Szövetségben is találunk egy nagyon szép gondolatot, Pál apostol írja ezt, aki igen sok szenvedésen ment keresztül az életében. Bebörtönözték, hajótörést szenvedett, kígyó marta meg, halálra adták őt, nem egyszer megverték. Mégis egy ilyen gondolatot tudott leírni a tanítványának, de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tanuljuk meg a megelégedett gondolkodást. Erre bátorított. Mehetünk tovább. Seje professzor, aki a stressz kutatásnak a pionírja, fogalmazta azt meg az Életünk és a stressz című könyvében, hogy úgy vélem, a stressz hiányáért vagy jelenlétért az összes érzelem közül egyfelől a leginkább a hála érzet, és ennek ellenpárja a bosszú érzet. Aki hálás, megelégedett gondolkodású, az a hosszú élet titka, és a stresszmentes élet örömét élheti, még az, aki bosszankodik állandóan, megkeseredik, az megrövidíti az életét, és megkeseríti az egész életét. Tehát ezt is be tudjuk írni, hogy a hálaérzet és a bosszú érzés. Egy szót hagytunk ki, mi az, amit a jókedv felszabadít, milyen hormonokat, már említettem egyszer, endorfinokat. Ezeket az endorfinokat szabadítja fel a szervezetünk, és ezek a hormonok segítenek abban, hogy jókedvűek legyünk. Aki egy jót fut, már nem tudom, megfigyelték-e, de én láttam már nem egyszer olyan muzslincás fogú futókat, hogy állandóan mosolyra készed, mert a futás, a mozgás, a sportolás épp úgy segít az endorfinok felszabadításában, mint egy jó nevetés. A stresszorok, vagyis a bennünket ért stressz események lehetnek problémák, megkeserítőink, de lehet az életben tanító eszközünk is. Hogyan tekintünk rá? Rajtunk múlik, hogy hogyan éljük át, hogyan fogadjuk a stressz eseményeket. A tanács, amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy védjük a humorérzékünket. Mert bizony az a kétségbeesés, az idő miatti aggodalom, a reményvesztesség, az anyagiak miatti aggódásunk elvehetik a humorérzékünket. Pedig a humor átsegíthet bennünket a legtöbb nehézség felett. Nem azt mondom, hogy ha valaki egy halálesetet ért át, akkor most nevetgéljen. De az, hogy ha megtanuljuk a megelégedett gondolkodást, ha megtanuljuk megtalálni a humort, a derűt, a hálát, a megelégedettséget az életünkben, akkor könnyebben tudunk átlépni a nehéz, megterhelő események felett. Tehát védjük a humorérzékünket. A derűs, pozitív gondolkodáshoz néhány kedves képet adtunk itt. Tanuljunk meg hálásak lenni. És most egy kis feladat következne. Itt a munkafüzetünkben a harmadik oldalon találunk egy olyan gondolatot, hogy boldogabbak, egészségesebbek és kevéssé stresszeltek leszünk, ha mindig azt keressük, amiért hálásak lehetünk. És most arra kérném önöket, hogy fejezzék be az alábbi mondatot. Ezen a héten hálás vagyok. És írjuk oda a kis munkafüzetünkben, hogy miért lehetünk hálásak ezen a héten. akinek kevés a hely az előző oldalomban, még ahova lehet jegyzetelni. És most arra kérném önöket, hogy fordítsunk egy percet arra, hogy a mellettünk ülővel osszuk meg, amit leírtunk, miért lehetünk hálásak az elmúlt héten. Egy kis beszélgetésre invitálom az egymás mellett ülőket. Van-e, akinek nem jutott pár? Köszönöm. A mosolygós arcokból azért láttam, hogy szabadul föl az endorfin, úgyhogy azzal, hogy megosztjuk egymással, amiért hálásak lehetünk, az segít egy kicsit. És akkor most ez megtörtént, hogy leírtuk. Köszönöm szépen akkor. Tudom, hogy nehéz megszakítani a jó beszélgetéseket, de most mégis tovább lépnénk, és egy kicsit nehezebb témára fogunk lépni. És beszélünk a stressz történetéről. Az elmúlt előadáson megállapítottuk, hogy a stressz nem maga a bennünket ért esemény, hanem az, ahogyan mi arra válaszolunk, ahogyan arra reagálunk. Hogy az számít igazán, hogy hogyan éljük meg azt a stressz eseményt, ami velünk történt. Emlékeznek még a napra kitett vaj és agyak példájára? Ugyanaz a napsugár, ugyanaz az a meleg az agyagot megkeményíti, a vajat pedig megolvasztja. Ugyanaz az esemény az egyik embernél azt váltja ki, hogy tovább küzdök és még keményebben, a másik embernél pedig az, hogy elolvad, hogy tönkre megy, depressziós lesz, belelkeseredik és megterhelődik még inkább. Nem a napsugarakban van a nagyobb erő, hanem a reagálásban, hogy hogyan fogadjuk ezt. A mai előadásunk során az élet legártalmasabb stresszorait fogjuk megvizsgálni, és azt, hogy miért olyan ártalmasak, mik is pontosan ezek, és főleg, amire hangsúlyt helyezünk, mit tehetünk ellenük. Seje János a stressz kutatásának legnagyobb tudósa, még orvostanhallgató volt a Prágai Egyetemen, amikor megfigyelte, hogy olyan tünetek, mint a súlycsökkenés, az étvágytalanság, a fáradtság, a láz, az egész testre kiterjedő fájdalmak gyakran az akut fertőző betegséget együttes tünetei. Ő ennek a tünetcsoportnak adta azt a nevet, hogy stressz. Tehát hozzá köthető ez az elnevezés. Ezeket a változásokat a betegségektől a válásig sok minden esemény okozhatja. Kiválthatja a fájdalom, a túlzott meleg, vagy a túlzott hideg, egy esemény, ami a harcolj vagy menekülj, ahogyan beszéltünk erről is a múltkor, vészreakciót váltja ki. Említettünk egy állatot, ki az, aki emlékszik rá a harcolj vagy menekülj kapcsán. Melyik az az állat, amelyik, hogy ha a harcolj vagy menekülj helyzetét éri? A macska, igen, igen. Tehát, hogyha találkozik a kutyával egy macska, két dolgot tesz, vagy elszalad az első fára és elmenekül, vagy felveszi a küzdelmet és harcolni kezd. Ugyanez a küzdelem, ugyanez a harcolj vagy menekülj a stressznek is a következménye. Tehát vagy így, vagy úgy döntünk. Annak érdekében, hogy megértsük a stresszt és annak ránk gyakorolt hatását, meg kell ismernünk valamit azoknak a fiziológiai, biokémiai változásokból, amelyek a stresszel való találkozás okoz bennünk. Az első dolog, amit meg kell értenünk, a szervezet állandó törekvése az úgynevezett homeosztázisra. És most beszélnénk arról, hogy mi is maga ez a homeosztázis. A homeosztázist már a 19. században egy biológus, egy francia biológus így fogalmazta meg, hogy a szervezet azon erő kifejtése, amellyel fenntartja állandó belső környezetét. Egy színuszgörg, ami folyamatos lüktetésben van. Mi ilyen az emberi szervezetben, ilyen a szívverésünk, ilyen a hőmérséklet, a belső hőmérsékletre való törekvésünk. A homeosztázissal függnek össze a szervezetünk normális ciklusai, tehát a szívverés, a légzés ritmusa. amik egy folyamatos lüktetést adnak. Normál ritmikus ciklust az elején láthatjuk ennek a képnek, és ugyanazon funkció stressz hatása alatt magasabb lüktetést mutat. Most megnézzük, hogy hogyan hat a stressz a homeosztázisra, tehát a normál az elején van, aztán következik egy stressz esemény, de ha az tartós, hosszan tart, akkor eljuthat a kimerülés fázisába, aminek a vége akár a halál. Egy példát említenénk, mi történik azzal a macskával, akiről beszéltünk, hogyha ez a harcolj vagy menekülj belső állapot 6 óránál tart a szervezetében. Legyengül, ugye? És mi történik, hogyha nem 6 órán keresztül, hanem 6 napon át tart ez folyamatosan, és nincs megoldás se harcra, se menekülésre, nem használja ezt a benne levő készenléti állapotot. És mi történik a 6 éven át, éli át ezt, ez a kis állat? Akkor bizony eljuthat a kimerülésre, elfogy az úgynevezett adaptációs energiája, az élet ereje, és belepusztul. Sajnos ugyanígy van az emberi életben is. Hogyha mi állandó stressz hatás alatt vagyunk, a tartó stressz, a folyamatos, hosszú ideig tartó stressz eljuttathat oda, hogy elfogy az életerőnk, elfogy az élet energiánk, és eljut oda, hogy vége lesz az életünknek. Ma ezt nem így szoktuk fogalmazni, hogy adaptációs energia csökkenése, hanem azt mondjuk, hogy öregszünk. Öregszik, gyengül az ember, és a vége a halál. Az adaptációs energia nem más tehát, mint az életerőnk, az élet energiánk, a szervezetnek a stresszel szembeni ellenálló képessége. Így fogalmazta meg Seje professzor, hogy a szervezetünk csak bizonyos mennyiségű tartalékokkal rendelkezik. És ezt nevezette ő adaptációs energiának. Amikor az ember elhasználja az adaptációs energiáját, vagyis az életerejét, akkor meghal. Az adaptációs energia felhasználása maga az öregedés folyamata. És akkor itt a harmadik oldalra be tudjuk írni az adaptációs energiáról szóló részbe, hogy saját adaptációs energiájuk nagyságát születésükkor örökölték, nem volt beleszólásuk abba, hogy mennyit kapnak, abba viszont van némi beleszólásunk, hogy milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet, tehát amit be kell írnunk szó, a gyorsan, hogy két végén égetjük a gyertyát, vagy pedig csak az egyik végén. Milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet. A készlet felhasználása kifejezése általában egy másik szót szoktunk használni, az öregedést. És a következő szó, amit itt be tudunk írni, hogy az öregedés. Egy nagyon érdekes példát fogalmazott meg Seje János, azt mondta, hogy az élet egy folyamat, amely fokozatosan elhasználja a szüleinktől örökölt adaptációs energia adott mennyiségét. Az életerő, ez egy nagyon érdekes hasonlat szerintem, olyan, mint egy különös fajta bankbetét, amelyet kivétek által felélhetünk. De betétekkel nem tudjuk növelni. Nem tudjuk növelni az életerőnket. Csak úgy tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani ezt az értékes kincset, hogyha beosztjuk, hogy mikor, mennyit veszünk ki. Mi az tehát, amire a stresszre mondott nem betű anagrammái közül legjobban kell figyelnünk? Melyik az N, az E vagy az M lesz, ami ide megfelel? Az egyensúly, így van. Tehát, hogy egyensúlyba tartani, hogy ne egyszerre vegyünk ki minden erőt, ne egyszerre használjuk el az életerőnket, hanem osszuk azt be. Tartsuk egyensúlyba a kivéteket, az adaptációs energia kivéteket. Lehetünk tovább. Úgy tűnik, hogy kétfajta adaptációs energia vagy életerő létezik. Az egyiket úgy nevezhetnénk, hogy felszíni, a másikat pedig úgy, hogy mély tartalék. A felszíni mindig készen áll a felhasználásra. És ha elfogy, akkor az éjszakai nyugalom a pihenés idején feltöltődik a mély tartalékokból. A mély tartalék azonban soha nem pótolható. Genetikailag erőre meghatározott mennyiségű minden embernek az életereje, az életenergiája, és ezt az alvással, a pihenéssel nem tudjuk feltölteni, nem tudjuk pótolni. Ezt mondta Selye János, hogy még egyetlen embert sem láttam, akinek a halálát az öregedés okozta volna. Nem hiszem, hogy valaha valaki is meghalt volna azért, mert magas kort ért el. Hanem mégis minek köszönhető? Ha valaki az öregedéstől halna meg, ez azt jelenteni, hogy minden egyes szerve egyformán elhasználódott a hosszú működtetés következtében. De hát nem ez történik. Kivétel nélkül mindenki úgy hal meg, hogy egy bizonyos szerve elhasználódik. Kísérletet tettünk a múltkor egy léggömb felfújására, és kicsit beixelgettem. Azok kedvéért is elmondom, akik újonnan kapcsolódtak be, hogy az a lufi, az bárhol kidurranhat. Mindegyik léggömb valahol egyszer kidurran, hogyha fújjuk, és egyre több levegő kerül bele. Valamelyik fönt, valamelyik oldalt, valamelyik alul, ahol elvékonyodik legjobban az anyag. Ugyanígy van az emberi szervezetben is, hogy kinek a szíve az, ami felmondja a szolgálatot, kinek az immunrendszere az, amelyik végképp felmondja a szolgálatot. Mindenkinél más-más terület használódik el jobban, és vezet a halálra. Gyuri, lépjünk tovább. Egy kedves kép. A járművek azok egyenletesen használódnak el az idő során, de az emberi szervezet nem így. Az emberi test, ha nem érni annyi stressz, ha nem lenne olyan nagyon sok megterhelés alatt, még sokáig működne, sokkal tovább, mint a mi 120 évünk maximum, amit emberi életben mérnek, vagy 80 év, ami a leggyakoribb halál időszak, 80 év, 70-80 év között. Hosszabb, sokkal hosszabb életidőnk is lehetne, hogyha meg tudnánk tenni, hogy még egészségesebbek lennénk, lelkileg és testileg. A kérdés az, vajon mennyi alkalmazkodási, mennyi adaptációs energiánk van. Sajnos ezt előre senki nem látja. Ezt már csak akkor tudjuk meg, amikor végére érünk az életünknek, hogy ennyi volt. Viszont azt tudjuk, hogy hogyan lehet rombolni, vagy hogyan lehet növelni. Ami rombolhatja, a koffein, a nikotin, az amfetaminok, ezeknek a hatása, az valóban két végén égeti a gyertyát, aki ezekkel él. Lehet, hogy a koffeintől pillanatnyilag jobban bírjuk magunkat egy ideig, mint hogyha fölfokozottan tudnánk végezni a munkánkat, de aztán még jobban visszaessünk, és még kevésbé tudjuk, még fáradtabbak leszünk, mint hogyha nem kávéztunk volna. A gyógyszerek is segítenek, hogy egy kicsit doppingoljuk magunkat, de aztán még jobban visszaüt, és még inkább kimerültek leszünk tőle. Hogy miért ne tegyük egy kis filmmel? Szeretnénk megerősíteni az elhangzottakat. Nem tudom, látszik-e, de dohányoznak kinn az erkélyen, és ki van téve, hogy a dohányzás, hogy ne dohányozzanak, ott egy ilyen kis tábla, jön egy fiatal ember. Tehát mesterségesen nem lehet pótolni a tartalékainkat, különböző serkentőkkel, mint a koffein, a nikotin, az amfetaminok vagy a dexadrinok, mert ezek nem növelik a mély tartalékot, hanem inkább, még inkább elveszik tőlünk az életerőnket, az életenergiánkat. Ma este az egészség 8 alapszabályával is foglalkoznunk, majd kettővel, ahogyan az előző alkalommal a táplálkozásról szóltunk, vagy inkább elolvashatták otthon, ma is két terület lesz, amivel foglalkozunk, ami az egyensúlyban, az egészséges egyensúlyban tartásnak két lépése, és ezt is tanácsolom, hogy olvassák el otthon, az egyik a levegő, a friss levegőn való mozgás, a stressz helyzetben egy mély lélegzetvétel, ami átsegíthet a nehézségeken, Vagy a másik, amivel foglalkozunk, az pedig a víznek a külső és belső használata. Ezt a munkafüzet közepén ilyen külön betétekben találják meg. Ott pedig az, hogy milyen sokat jelent egy nagy pohár frissítő víz, vagy a napi vízfogyasztás abban, hogy a stresszelt szervezetünket feltöltsük és megerősítsük, ellenállóbbá tegyük. Seje professzor az Életünk és Stressz című könyvében ezt fogalmazta meg: bizonyos vagyok abban, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Azt hiszem, csak egyet érteni tudunk vele. Ha kiegyensúlyozott életre törekszünk, ha az egyensúlyt megtartjuk az életünkben, ha ezt fontosnak tartjuk, hogy meglegyen, akkor hosszú életet ígér az egészséges életmód. Melyek ezek? A táplálkozás, az egészséges táplálékoknak a bevitele a szervezetünkben, mert nem mindegy, hogy gyors étkezdékből étkezünk, vagy összedugunk valami maradékot, hanem figyelünk arra, hogy mivel táplálkozunk, hiszen az épít bennünket, amit elfogyasztunk. A testgyakorlás, a mozgás, a szabadban végzett akár kerti munka, vagy az edzés, a víznek a külső és belső használata, egy kellemes zuhany, nagyon jót tesz az is, hogyha nagyon stresszesek körülöttünk az élet, és lehetőségünk van rá, akkor elmerülni egy langyos kád vízben úgy oldja az emberben a feszültséget, hogy jót tesz, megnyugtat. Akkor a napfény, amit megfigyeltek, hogy a depresszió egyik legnagyobb ellenszere, ha ki tudunk ülni egy kicsit, és napozni tudunk, akár télen is, hogyha a kezünket, arcunkat éri a nap melege. A mértékletesség mindenben, a levegő, a friss levegő, egy mély lélegzet, vagy egy futás közben a friss levegő, ami áttisztítja a szervezetünket. A nyugalom, a megnyugvás, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom, az a 8 alapelv, ami segít bennünket az egészségesebb életre. Egy újabb gondolatot idézünk itt Bölcs Salamontól, aki ezt mondta: féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Vagyis törekedjél olyan dolgokra, ami jó, ami pozitív, amivel segítesz, amivel jót teszel embereknek, és ne arra, ami a gonoszság. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Egy példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Megismertem egy olyan férfit, aki mondta, hogy hát ő egész életében lopott, tehát abból élt, hogy a másokét elvette. És nem egyszer bebörtönözték, de ez nem változtatott az életén. Ő neki ez volt az életvitele, semmi normális munkához. Azt mondta, hogy ő nem is értett. És találkozott olyan emberekkel, akik bejöttek a börtönbe, és beszélgettek vele, és kezdett egy kicsit átváltozni a gondolkodásmódja. És amikor kijött a börtönből, hát jó sok mindent ellophatott már, azt mondta, hogy ő azokat mind úgy félretette, és készült arra, hogy majd valami nagyot tesz belőle, és akkor elhatározta, hogy visszaviszi. És volt olyan, akihez visszatolta a talicskáját. Teljesen meglepődött ez az ember, hogy évekkel ezelőtt eltűnt talicska visszakerült, és hogy ez az ember visszahozta. Vagy egy másik embernek visszaadta a pénzt, amit tőle elvett. És azt mondta, hogy olyan örömet még életében nem élt át, mint amikor visszaadta mindazt, amit elvett, és hogy ezzel milyen sok, tehát hogy felszabadult a lelke az alól, sok-sok teher alól, megújult a teste, tehát egészséges, megújulás, és javított az életvitelén, és soha többé nem tette, hogy ezt gondolom el sem kell mondanom. Törekedjünk tehát a harmonikus életre. Mi az, ami nagy stresszt okoz az életünkben? Alfred Troffelnek a Jövő sok című könyvében a következőket találjuk, mi az, ami leginkább megterhel minket. Amik körülvesznek bennünket, és információ dömpinggel árasztanak el bennünket, az internet, az újságok, a hirdetések, az állandó reklámok, amik állandó választásra, döntésre kényszerítenek minket, a jövő sok hatását váltják ki bennünk. az örökös döntéshelyzetek olyan dolgokban, amik lehet, hogy nem az igazán fontos kérdések. A változások gyors egymás utánisága nagyon komoly stressz okozó tényező. Alvin Toffler mondta, a fizikai és pszichológiai szorongás, mely az emberi szervezet fizikai adaptív rendszereinek és döntéshozó folyamatának a túlterheléséből adódik. Még egyszerűbben a jövő sok, ahogy ezt ő nevezte, az ember reakciója a túlterhelésre. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy mi egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon jellemző, hogy túl sok döntéshelyzet adódik az életben, és az megterhel bennünket. Így fogalmazhatunk, túl izgatott társadalom vagyunk. Százszor több stresszor ér, vagy stressz esemény ér bennünket, mint a nagyszüleinket, vagy a dédszüleinket, akik sokkal nyugodtabb, békésebb életet éltek, mint mi. És talán a hosszabb életük záloga is volt. Milyen területeken ér bennünket a jövő sok? Három terület. Az első az érzékelési szint, a második az információs szint, és a harmadik a döntési szint, ahol túlizgatottá tesznek bennünket. Ezek közül mindegyik területből csak egy-egy mozdulatot, egy-egy momentumot emelnék ki, csak egy-egy kis szeletet. Az első tehát az érzékelési szint. Mindannyian tudjuk, hogy 5 érzékszervünk van. Ki az, aki felsorolna? Látás, és a, igen, és a szaglás, így van. Hát ezek, most ebből csak egyetlen szeletet emelnénk ki, a hallást. A zajártalomról fogunk beszélni. Magyarország lakosságának 10%-a halláskárosodásban szenved. Túl sok zaj vesz bennünket körül, ami csökkenti a kommunikációt. Ha pedig nincs közöttünk kapcsolat, nincs közöttünk kommunikáció, az az elmagányosodáshoz vezet, és erre csak egy példa a hangos szórakozóhelyek, hogyha jártunk ilyen helyen, akkor tudjuk, hogy oda bemegyünk, ott beszélgetni nem lehet egymással, csak a rettenetes zajt halljuk, és mindenki szinte magányosan éli meg azt, hogy ott van. Ha csak nem társasággal jött, de társaságban is nincsen lehetőség sem egymáshoz szólni, mert olyan erős zaj veszi körül a fiatalokat. Néhány példát szeretnénk itt bemutatni, hogy milyen decibelben mérhető zajok érnek bennünket. 0-tól 75 decibel, az még egy kellemes elviselhető zajszint. 75-80 decibel között már ez kezdi zavarni az embernek a zaj elviselési képességét. 90 és 110 decibel között, hogyha ez tartós, a fül és más szervek már sérülnek. Ha 140 és 150 decibel közötti zaj ér bennünket, és ez sokáig tart, akkor ez kimondottan fájdalommal jár, átmeneti süketséget is okoz. 175 decibel vagy e fölötti zaj szinten már a kísérleti állatok elpusztulnak. Nézzünk néhány példát rá, hogy milyen zaj az, amivel élünk együtt. A légzés az 10 decibel, tehát ez a legcsendesebb. A suttogás, az óraketyegés, a beszélgetés. Figyeljük meg, hogy a mosogatógép még egy elfogadható szint, de már a városi közlekedés kezd bennünket zavarni. Ha van közöttünk olyan, aki olyan helyen lakik, ahol a villamos jár, vagy ahol buszok járnak a ház végén, és szinte reng tőle a ház, és ez folyamatos zaj szint, ne csodálkozzon, hogy feszültebb, idegesebb, megterheltebb, stresszesebb, mert az erős zaj hatására ez már jelentkezik. Hát a versenyautót mondanom sem kell, hogy már erős zaj, de egy hangtompító nélküli motor, vagy falun, ahol mindig a körfűrész már reggel 6-kor dolgozik, és vágják a fát, komoly zajszint, 115 decibel. Vannak olyan szórakozó helyek, ahol a hangos zene a fiataloknak a fülét rendesen tönkreteszi, mert 130 decibelle dübörög a zene. Egy sziréna hangja ugyanilyen hangerővel megy. és nem tudom, hogy ki hogy reagál rá, de ha én hallom a sziréna hangját, a szívem így dobog rögtön. Mit élhetnek át a fiatalok, akik folyamatosan hallják egy-egy szórakozó helyen ezt a 130 decibeles zajt? Egy űrhajó kilövése pedig már közel jár ahhoz a szinthez, ami elviselhetetlen zajt jelent. A második szint, az információs szint, a jövő sok területén belül. Az információs szint is nagyon sok módon kapunk információt, a napilapokból, az interneten keresztül, a telefonon keresztül, akkor a rengeteg reklámtáblán keresztül érnek bennünket folyamatosan információk. Most, amit egyedül kiemelnénk, egy információs szint, ez a televízió. És a televízión belül is csak a híradó. Nem tudom, hogy ki hogy éli meg a híradók hallgatását. Főleg a kereskedelmi televízión keresztül jön át úgy a híradó, hogy lehetőleg olyan zene szóljon alatta, hogy már az idegesítő. Akkor emellett a híreknek, ha megfigyeltük, a 95%-a az mindig olyan, ami negatív, ami rossz. Olyan dolgok, amik nem a közelünkben, nem velünk történtek, de mégis miközben ott ülünk, megterhelődünk, stresszelté leszünk, aggódunk azokért az emberekért, akiket bemutatnak. Szinte belekeseredünk abba, hogy mi történt azokkal az állatokkal, amiket megkínoztak, és ezek az információk, miközben ott ülünk, hatnak ránk, és megterhelnek, megnyomnak bennünket. Több információhoz jutunk, mint amit képesek vagyunk feldolgozni. A negyedik, vagyis a harmadik szint pedig a döntési szint. A döntési szint azt jelenti, hogy olyan információk, amikkel kapcsolatban döntenünk kell. Most nem fogunk foglalkozni azokkal a döntési helyzetekkel, amiket meg kell hozni mondjuk idős szüleinkkel kapcsolatban, vagy a gyerekiskoláztatásával kapcsolatban, vagy hogy kihez menjünk hozzá, ki legyen a párunk. Ezekkel ezek a fajta döntési szintek nem foglalkoznak, hanem amiről itt szeretnénk szólni, azok a reklámok. Nem mindegy ma már, hogy csokoládé vagy vanília fagylaltot választunk, mert 120 féle fagyiból lehet választani. Ott van a sok-sok választási lehetőség. Amikor gyerekekkel beállunk a fagyizóba, legalább 10 percig nézegetik, hogy miből választanak, mert olyan sok a kínálat. Ugyanígy nem mindegy, hogy egy fogkefét hogyan vásárolunk meg, hogy ez a fogkefe az hajlítható legyen, rugalmas legyen, puha sörtéjű, kemény sörtéjű, elektromos, tehát ezerféle választási lehetőség áll előttünk egy vásárlás során is, és ezek a döntések azért problémásak, mert a fontos dolgokról terelik el a figyelmünket. Mert olyan dolgokkal foglalkozunk, amik jelentéktelenek, és azzal pedig nem, ami igazán fontos, és mivel túl sok információ ér bennünket, ezért olyan, amiket természetesen meg kell, hogy tudjunk tagadni, mert különben elviselhetetlen lenne az információ dömping, ezért fontos döntéseket is megtagadunk. Hogy olyan döntési helyzetekben, amik pedig jelentősek, amik fontosak, ott is úgy reagálunk, hogy bezárkózunk előle. A túl sok, túl gyors változás aránytalanul sok döntéshelyzetbe kényszerít bennünket. A változás pedig a stressz egyik fő oka. És most léphetünk tovább. Természetesen a változás nem csak negatív. A változás nagyon sokszor pozitív, ami körülvesz bennünket. Ahogy nő a növényzet, a gabona, ahogyan a gyerekek fejlődnek, kihullik a foguk, döntési helyzeteink vannak, ahogy változnak a gyermekek, ahogy változik a környezetünk, ez teljesen természetes. Ahol nincs változás, ott nincs élet. A probléma nem is ezzel van, hanem amikor a változás vagy a változtatás nagyon erősen megterhelő, vagy sokkolt, vagy gyors egymás után következés. Tehát lehet pozitív, és lehet negatív. A tény, hogy az adaptációs energiánkat, az életenergiánkat, a sok választás és változás fogyasztja, legyen az pozitív vagy negatív. Holmes egy olyan tudós, aki 5000 ember megvizsgálásával, vagy fiatal bevonásával készített egy úgynevezett életesemény, vagy stresszesemény táblázatot. Az ő nevéhez fűződik egy ilyen nagyon jól kidolgozott program. 5000 fiatalt kérdeztek meg, hogy mi az, ami a legjobban megterhelte őket az életben, és ebből fölállított egy skálát. Ezt a skálát a munkafüzetünk utolsó oldalán meg is találjuk, és ezt otthonra tanácsolom, hogy majd nézzük át ezt az életesemény táblázatot, tehát a nem a leghátulján, hanem egyen visszább. Tehát a 11. oldalon találjuk ez az élet stressz kérdőíve. Ő dolgozta ki, és itt az lenne majd mindenkinek a házi feladata, hogy megvizsgálja az elmúlt évben ezek közül az események közül, amit itt találhat, melyik történt meg vele. És a felmérés eredménye alapján, aki 0 és 150 közötti pontot ér elő, ő nála nincsen túl nagy probléma, tehát ő a stresszel annyira nem találkozott. A 151 és 199 között enyhe válságnak nevezhető, a 200 és 299 közötti közepes válságot mutat, és a 300 fölött azt jelenti, hogy súlyos életkrízis helyzetben van. Találunk itt egy olyan részt az utolsó a stressz sorozatban, az egyéb, ahova kiki teljesen mást is beírhat, mint ami itt van, hiszen nem mindenkivel ugyanazok a stressz események történnek, és ezt otthon ki lehet tölteni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen stressz hatása alatt vagyunk. Holmes azt mondta, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És ez valóban megfigyelésen alapult, hogy aki például halálesetet élt át a közvetlen családi, tehát a közvetlen családjában, vagy valaki balesetet szenvedett, és aggódott érte, és figyelt rá, akkor elterelte a figyelmét az élet egyszerű dolgaitól is, és megtörténtek emiatt otthon háztartási balesetek. Vagy pedig az immunrendszere legyengült, az aggódás, a félelem, a féltés miatt, és betegségek léptek fel. Tehát, hogyha sorozatban erős változások érnek valakit, akkor balesetek és betegségek következhetnek be az életében. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkben. A 4. oldalon, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És most a táblázatból mutatunk pár kockányit. Tehát itt láthatjuk, hogy a házastárs halála volt a legnagyobb stresszesemény, ami leginkább megterhelte azokat, akik ez az 5000 ember azért elég jelentős, akik válaszoltak a kérdésekre. De ezt láthatjuk a környezetünkben is. Én nekem nemrég rákbetegségben a nagynéném meghalt, és egy évre rá, 53 éves volt, egy évre rá a férje, aki szintén nem volt idős, és 55 éves volt, követte őt. Annyira megterhelte a felesége halála, és az érte való aggodalom, hogy az ő szervezete sem bírta tovább, és a szíve felmondta a szolgálatot, tehát ő neki meg szívinfarktusa lett. Valóban igaz, hogy az egyik betegség követi, és ezt nagyon sokszor megfigyelhetjük a környezetünkben is idős embereknél, hogy nem tud meglenni a társa nélkül, úgy mondják, szinte utána megy. Biztos hallottuk már. Figyeljük meg, hogy a második legjelentősebb a válás, pedig Magyarországon szinte minden második családban válás történik. Ez nem csak a két félre, a házastársak között, tehát a férre és feleségre, a gyerekekre is igaz, hogy mennyire megterheli őket. Nem csoda, hogy idegileg megterheltek a gyerekek, és asztmatikus betegségek annyira jellemzőek, vagy az allergiás megbetegedések a gyerekek között, hiszen a válás nagyon komoly stresszesemény az ő életükben. A különélés, tehát hogyha nem válnak ugyanel, de külön élnek, az majdhogy nem ugyanazt jelenti. De stresszesemény, komoly stresszesemény az is, hogyha házasságot köt valaki. Mennyi mindenre kell ott figyelni, mindenkinek az igényét kielégíteni. Egy terhesség, főleg ha egy nem várt terhesség, és annak az aggodalma, hogy most mi lesz velem, vagy hogy fogom ezt végigélni. Egy új családtagnak a befogadása, a születés, az örökbefogadás is 39 ponttal szerepel a skálán. Tehát amikor egy új jövevény érkezik, az is fölborítja az egész család megszokott életét. Akár egy új munkakör is jelenthet komoly stresszt, hogy valamilyen munkahelyváltás következik be, vagy valaki elveszíti a munkahelyét. Milyen komoly stresszt jelent ez a mai világban az embereknek. Kevesebb pontszámmal, de itt van az iskolai képzés, vagy hogyha befejezi valaki, és nem tud mondjuk munkába állni, vagy diplomát szerezni, az izgalom a diploma megszerzése, vagy az érettségi körül, a konfliktus a munkatársakkal, vagy a főnökünkkel is nagyon komoly stressz, költözés, vagy lakóhelyváltoztatás is komoly stressz esemény, vagy mondjuk, hogyha felújítás történik. Tehát mind-mind, ahogy látjuk a táblázatban, különböző pontszámmal aztán összeadódik. Hogyha már valakinél mondjuk történik egy lakóhelyváltozás, és történik egy válás, hiszen ezek együtt vannak, már ha összeadjuk, akkor ott vagyunk majd, hogy nem, mint amikor a házastárs halála 100 ponttal szerepelt. Tehát ezt ki lehet tölteni otthon kinek-kinek, és megfigyelhetik, hogy milyen válság várható, vagy mire kell figyelniük. Mindenképpen két dolog az, amire figyelni kell, hogy amikor nagyon sok stressz ér bennünket, akkor a betegségekre hajlamosabbak lehetünk, és balesetekre is a figyelmetlenségünk miatt, mert eltereli a figyelmünket az élet mindennapi dolgairól. Lépjünk egyet tovább, Gyuri. Egy elég nehéz területre lépünk most, azt hiszem ez a mélypontja az előadás sorozatunknak. 8000 ember vizsgálatával Németországban, ahol megkérdeztek rákos beteg embereket, azt figyelték meg, hogy a betegségek többségében a daganat klinikai megnyilvánulása összefüggésben volt az életük egy komoly, intenzív, stresszt magában foglaló periódusával. Ideértve a közeli hozzátartozók elvesztését, a válást és más negatív életeseményeket. Tehát az immunrendszer gyengesége és annak következtében a rákos megbetegedés is a nagyon-nagyon sok stressz következménye. Ma már, hogyha elmegyünk az orvos, vagy elmegy valaki az orvoshoz és diagnosztizálják nála, hogy rákbeteg, nagyon gyakran az orvos első kérdése az, hogy nem érte valami nagyon komoly stressz mostanában, vagy az elmúlt időszakban. Mert a pszichoneuroimmunológia kimutatta, hogy a stressz és a rákos megbetegedések között komoly összefüggés van. Amire a hangsúlyt szeretnénk helyezni az előadás sorozatunkban, és most a második, azt hiszem elég komoly és nehéz témánk során is, hogyan birkózhatunk meg ezekkel a nagy változásokkal. Az első tanács, halasszon el minden komolyabb változtatást, vagy késleltesse a további változásokat, ameddig lecsökken a stressz szintje. Annyira egyszerű dolog, hogyha valami nagy stressz esemény ért bennünket, akkor ne újabb változtatásokat eszközöljünk az életünkbe, hanem halasszuk el mondjuk a lakásfestését, vagy az átalakítási munkákat, ami elhalasztható, halasszuk el, hiszen a balesetekre, betegségekre hajlamosabbak vagyunk, figyelmetlenebbek vagyunk. A második tanács. Legyen óvatosabb és módszeresebb. A sok változás gyakran okoz szellemi zavarodottságot, figyelmetlenséget. Ilyen körülmények között szokott előfordulni a legtöbb sérülés, háztartási baleset. A harmadik tanács. Támaszkodjon a rutinos, kipróbált, jól bevált dolgokra, hagyatkozzon ismert forrásokra. Ezek átsegítik a nehéz életszakaszokon. A munkafüzetünkben a negyedik oldalon be tudjuk írni ezt a három pontot, tehát az első, hogy halasszanak el átmenetileg minden komolyabb változtatást, a második, legyenek óvatosabbak és módszeresebbek, és a C pontban a harmadik, támaszkodjanak ismert megelégedettségekre. Mit értünk ismert megelégedettségeken? Ha az életében gyorsan követik egymást a változások, okosabb, ha nem idéznek elő még többet szükségtelenül. Ha a rutinra és a kipróbált, jól bevált dolgokra hagyatkoznak, ez átsegíti önöket a stresszen. Ragaszkodjon jól ismert forrásokhoz, egy megbízható baráthoz, vagy rokonhoz. Egy féltve őrzött könyvet elő lehet venni ilyenkor. Egy pihentető hobbihoz. Egy kedves helyhez, ahova el lehet újra menni, és ott megnyugszunk, mert oda egy szép emlék köt bennünket. Vagy megtehetjük azt, ahogy a képen látjuk, előveszik a régi szerelmes leveleinket, és elolvasgatjuk. És oldja bennünk a terhet, a megterheltséget. Tehát keressünk olyan dolgokat, amik, vagy van, akinek a kellemes zenehallgatása segít, hogy oldódjon a benne levő stressz, vagy egy jó meleg fürdő. Tehát mindazok, amik segítenek, amik jól beváltak az életünkbe, amit megfigyeltünk, hogy úgy hat ránk, hogy oldja bennünk a stresszt. Keressük meg ezeket. Lépjünk tovább. Amivel most foglalkoztunk, ez az élet nagy változásai elmélet volt, a Holmes-féle tábrázat. A befejező szakaszban pedig az előadásunk utolsó pár gondolatában a mindennapi gondok elméletét tekintenék át. Vajon mi az, ami a mi életünkben a stressz jobban kiváltja? Az, amikor nagy események érnek bennünket és terhelnek meg, vagy az élet gyakori apró cseprő ügyei, a mindennapi csetepaték, ahogy azt Richard Lazarus fogalmazta meg. Ezek komolyabb hatással lehetnek az érzelmi világunkra és az egészségünkre, mint az élet nagy szerencsétlenségei, mondja ő. Az elszakadt cipőfűzők, ha nem találunk valamit, vagy felborítjuk az egész házat, hogy meglegyen az a kulcscsomó, vagy bármi, amit elveszítettünk, vagy az a gyűrű. Emlékszem, anyukám elhagyta a gyűrűjét, és hetekig kereste, míg megtalálta a ruhás szekrénybe, be volt ott téve, és annyira aggódott, hogy hol van a jegygyűrűm, hát ez jelzi, hogy összetartozok a párommal. És hetekig küzdött és kereste, és aztán egyszer csak megcsillant rajta a napfény, és úgy megörült, hogy ott van. Tehát az élet mindennapi apró cseprő dolgai, vagy a gyerekekkel való viták, a munkatársakkal való feszültségek, a főnökkel való ütközések, a mindennapi csetepaték, talán ez az, ami még komolyabb stresszt vált ki az életünkben. És befejezésül néhány kis stressz képet mutatnék. Milyen édes, ugye, a kis joghurtjával, barátomnak a kisfia. Vajon meddig tartana a mi türelmünk, hogyha így figyeljük őt? Mert azért elég komolyan be tudta kenni magát. És sajnos nem csak magát, hanem a környezetét is. Hol szakadna el a cérna a mindennapi stressz események során? Én azt kívánom befejezésül, hogy legyen nyugodt, stresszmentes hetük, és remélem, hogy egy hét múlva ismét találkozhatunk. Befejezésül egy kedves kis filmsort nézzünk meg a nyugalomról, a pihenésről. De fogja a karpát közben. De kutyával... Igen. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor egy hét múlva találkozunk. A témánk pedig, hogy hogyan kommunikáljunk, hiszen a kommunikáció lehet a stressz egyik legfőbb okozója, és lehet a legfőbb elhárítója, és segítség afelett, hogy győzzünk a stressz felett. Szeretettel várom akkor is önöket, és ilyen derűsen, mosolygósan remélem, mint ahogyan most búcsúzunk. Ha valakinek kérdése van, meg lehet tenni, és még egy pici ajánlást említenék. Elhoztam egy CD-t, egy kedves barátom állította össze, az a címe a Nyugalom szigete. Segít abban, hogy hogyan lehet jól relaxálni, pihenni. Tehát nem egy ilyen okkult téma, hanem az izomrelaxációnak a gyakorlata, amit otthon lehet gyakorolni, egy kicsit ellazítani, a bennünk levő feszültségtől felszabadulni. Tehát egy ilyen CD-t hoztam. Ajánlanám még az előző előadás témájához kapcsolódik a nyári ízei, ez még most kapható, az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Ez a New Start konyha az egészséges életmód 8 alapelvét is magába foglalja, és ezzel kapcsolatosan utána jó sok nagyon jó recept található benne, tehát ez is a táplálkozáshoz. Matus István Matus proktornak az Önismerettől a jellemig című könyvét is ajánlom. Ez nagyon jó segít abban, hogy megismerjük magunkat, megismerjük, hogy mire, hogy reagálunk, és hogyan tudunk akkor így a stressz helyzetekben győzni, ő pszichológus professzor. Ugyancsak még egy könyvet ajánlani a pszichológia tudományából, az agy csodálatos öngyógyító képessége. Az agyunk a hálás gondolkodásra, hogy nevelhető, ebben segít. És a mai témánk nehéz területe volt a halál. Hogyan lehet a halált elhordozni, vagy hogyha haláleset történt a családunkban, baráti körünkben, akkor hogyan tudunk tanácsolni, vagy segíteni. Két könyvet ajánlanék, az egyik a Biblia a halálról, a másik pedig abban segít, hogy hogyan gondolkozunk azokról, akiket elveszítettünk. Ha meghal az ember, hol van ő? Még gyerekek halálesetében is volt, akinek segített, hogy hogyan dolgozza föl a halál kérdéskörét. Én még egyszer köszönöm a figyelmet, és akkor legközelebb szeretettel várom Önöket, és ha van valakinek kérdése, akkor egy 5 perc pauza után meg lehet tenni. Köszönöm még egyszer.
Szeretném a kedves figyelmét ajánlani a Reform főzőkört, ami szintén ezen a helyen folyik, és a következő alkalom most vasárnap lesz 30-án, az egészség jövő életmód alapelveit és kóstolóval szeretném. Ezért jöttem 3 órát.